Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! A változó Horthy képről, az 56-osok közérzetéről és más akkori kérdésekről beszélget dr. Kosári Domokos történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökével, Székely Gábor. A Szabad Európa Rádió 1991. november 9-i műsorát hallgathatják meg.
Elnök úr, tudom, hogy az ön kutatási területe nem a 20. század, de mégis mint kortárshoz és átélőhöz hadd tegyek fel egy-két kérdést korunk történéseiről, illetve ezek mai vetületeiről. A jelekből ítélve, érzésem szerint a közeljövőben mind szélesebb körben, politikai és szakmai körben ki fog bontakozni egyfajta Horthy vita. A társadalom egy bizonyos rétege, nem tudni mekkora, úgy látja, hogy Horthyt más szemmel kell értékelni, mint az elmúlt 40 évben. Az igazságügyminiszter úr egyszer azt mondta, hogy Horthy jogi rehabilitálására nincs is szükség, mert Horthy Miklóst jogilag nem marasztalták el 1945-ben, 46-ban a háború után, de, mint ő mondta, a politikai rehabilitálás kérdése bizonyosan napirendre fog kerülni. Elnök úr, tudom, hogy ön, mint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, most nem e tiszteletre méltó testület nevében nyilatkozik, hanem magánemberként és történészként és kortanúként, úgyhogy engedje meg, hogy ezt a kérdést ilyen értelemben tegyem fel önnek.
Kérem szépen, 1982-ben, ha jól emlékszem, én tartottam itt az akadémián egy előadást, azt hiszem közgyűlés alkalmával arról, hogyha két háború közti magyar történelmet úgy fogják tanítani és elemezni, mint ahogy addig, annak az lesz az eredménye, hogy a korszak után korszak iránt nosztalgiák ébrednek föl. Tudnék olyan egyértelműen sötétnek, ostobának, elnyomónak, fasisztának minősítették a két háború közti időszakot, hogy ez evidensen nem volt tartható így ebben a formában, nem felelt meg a történeti tényeknek, és mint ilyenkor szokás, az emberekbe egy ellenérzés keletkezik, és hajlamosak lesznek azért, mert ezek mondják, mert rosszul beszélnek, mert máskor is hazudnak. Ennél fogva az egy sokkal szebb és pozitívabb korszaknak fog föltűnni, mint ahogy mi átéltük. Mert ugye én már többé-kevésbé azért felnőtt fejjel éltem át azt a korszakot, és nagyon jól emlékszem arra, hogy azt a autoritárius kelet-közép-európai tekinti uralmi rendkívül elavult politikai rendszer és rendkívül elavult sokban antidemokratikus társadalmi rendszer egyáltalában nem szerettük, és annak az igen radikális átalakítására készültünk. Nem bolsevékek módjára természetesen, hanem reformokkal, liberális demokratikus reformok bevezetésével. Hogyha úgy közelítjük meg a Horthy korszakot, mint az elmúlt évtizedekben, akkor nyilvánvaló, hogy ugye ezek a szlógenek, hogy hát ez egy fasiszta ország volt, egy fasiszta társadalom, egy fasiszta politika, hát ezek teljesen, ez nem megy. Ez mégiscsak egy parlamentáris ország volt, még akkor is, hogyha tekinti uralmi alapon. Mégiscsak voltak benne demokratikus törekvések is, mert ez éppen az jellemezte ezt a korszakot, nem tudom jobban megfogalmazni, hogy ez az elavult struktúra, ez üreges volt. Tehát nem egy szilárd, monolit, kemény, jól megszervezett valami, ami egy fasiszta vagy egy bolsevik társadalom és politikai rendszer jellemzője szokott lenni, hanem egy régies, elavult, tekintélyuralmi, üreges. És ezekben az üregekben mindenféle egyéb is élhetett. Hát Én nagyon jól emlékszem arra, hogy mi mit akartunk, mit beszéltünk, mit csináltunk. A falu kutatóktól kezdve ezek jó barátaim voltak. Ez egy üreges rendszer volt. Hát most, akkor ezt nem mondjuk, erre az üreges rendszer az, hogy ez egy monolit páncéltartott, páncéltorony volt fasiszták. Ez nem megy. Na most, ami a Horthy szerepét illeti, nyilvánvaló itt is különbséget kell tennünk, hogy mikor. Mert a 20-as évek elején ugye ott valóban olyan dolgok történtek, amiket egy demokratikus, liberális, európai színvonalú ország hát nem szívesen enged meg magának.
Betlen Istvánnak 10 esztendejébe tellett, amíg úgy, ahogy szalonképessé tette ezt a rendszert.
Lehet magyarázni ilyen vagy olyan jelenségekkel, a 19-es események visszahatásával, a háború vesztéssel, a trianoni sok hatásnak a mindenképpen torzító következményeivel, de ez nem változtat a tényeken. A háború alatt, meg a nyilasokkal szemben, Horthy maga konzervatív módján próbált valamit tenni. Hát éppen most kaptam meg ajándékba Amerikából egy régi ismerősömtől az amerikai követnek, Montgomery-nek a könyvét, amiben van az a Roosevelt levél, azt üzeni a Horthynak, hogy we sailors must stick together, mi tengerészek tartsunk össze. Szóval minden konzervativizmusa reakcionárius volt ellenére, ő azért hát, nem volt azonos a Hitlerrel. És én azt hiszem, hogy amit ő próbált a maga rendkívül kevéssé hatékony módján, akár a zsidók érdekében, akár más a háborúból való kilépés érdekében csinálni, az hát nem annyira, nem a szándékában, vagy az irányvételében nem volt annyira negatív, mint ahogy nem is került valóban háborús felelősségre vonás elé.
A jugoszlávok ki akarták kérni Horthyt, de állítólag Sztálin sem járult hozzá ahhoz, hogy Horthy Miklóst az újvidéki eseményekért Jugoszláviában állítsák bíróság elé.
Azt hiszem, hogy Horthy nem is volt személyében felelős a jugoszláv, szóval az újvidéki dolgokért, és a Sztálin természetesen, hát ugye miután ő hajlandó volt egy fegyverszünet aláírására Horthyval, hát akkor nyilvánvaló, hogy ezt nem is tehette meg. Hát a Sztálin szerepe egy más ebben a kérdésben lesz. Na most, amit én viszont, mint politikai rehabilitálás, hát az nem a történészek dolga, viszont igaz, hogy amikor rehabilitációban szok, azt mondják, hogy ezt majd a történészek mondják meg, szóval egy kicsit egymásnak adják át a szerepet. Azt kell mondanom, hogy itt a Horthy utolsó évtizedének a szerepe, azt, mint mondtam, nem a Hitler barátság oldaláról, hanem a gyenge, elszakadni igyekvés oldaláról kéne megközelíteni. Az a hiba, hogy amit ő politikailag próbált csinálni, az rendkívül ügyetlen volt, átgondolatlan volt, nem elég szervezett volt. Hát hogy lehet azt csinálni, hogy október 15-én nincs magyar hadsereg a fővárosban, és egy kis német haderő elfogja Horthyt a várat. Hát kérem szépen, ha valaki közlekedik a Lánchídon egy kocsival, és neki megy a korlátnak, mert ügyetlenül vezeti, attól elszokás venni a jogosítványt.
Hát Horthytól el is vették.
El is vették. Na de amire én ki akarok lyukadni, az, hogy nem a politikai tendenciája, az igyekezete az, ami hiba akkor, hanem ahogy csinálták. Ez a vezérkari garnitúra. Kérem, egyszer egy testőrtisztől hallottam a következőt, hogy figyelmeztette Horthyt kilovaglás alkalmával arra, hogy László Dezső tábornok, az a németek beépített embere, és Horthy szempontjából megbízhatatlan. És akkor a Horthy ezt nem nagyon akarta elhinni, hogy hát ugye a legfelsőbb hadúrral szemben egy magyar honvéd tábornok, ezek nem ismerte ezeket az embereket eléggé. Két hét múlva újra kilovagoltak, és akkor a Horthy ennek a testőrtisztnek azt mondta, látod, nem volt igazad, megkérdeztem tőle. Kérem szépen, ebben a
valamilyen 19. századi naivitás, mi úri ember?
Csebben a tenger, mint csebben a tenger, benne van az egész naivitás, és a tényleg szervezett, ügyes, hatékony lépéseknek az a hiánya, Úgyhogy kicsit fájdalmas olvasmány ezeket a sztorikat elolvasni a fegyverszüneti tárgyalásokról, meg a miért nem ment a hadsereg? Miért nem ment a hadsereghez kettő, ugye?
Elnök úr, engedje meg, hogy egy részletkérdést felvessek, egy nagyon fájó részletkérdést, és jól lehet, ön nem ennek a korszaknak a kutatója, mégis tudom, hogy véleménye lesz róla. Horthy Miklós bármilyen pozitív vagy elnéző magatartást tanúsítsunk is 1920 és 1944 közötti politikája iránt. 1944. március 19-én szó nélkül tűrte, hogy a német csapatok megszállják Magyarországot, kinevezte Sztójai Döme német barát, náci barát miniszterelnököt a kormány élére. A törvényes miniszterelnök Kállai Miklós ugye a török követségre kényszerült menekülni. Nos, Horthy Miklós ekkor nem szólalt meg, és megengedte, nyilván tudta, vagy legalábbis nem tett ellene, hogy Magyarországon a gestápó berendezkedjék, majd áprilisban a zsidókat sárga csillaggal bélyegezzék meg, és be kell vallanunk, hogy a nyári hónapokban a vidéki zsidóság százezreit deportálták abból az országból, amelynek törvényes államfője Horthy Miklós volt. Ezt érzésem szerint a politikai rehabilitáció felvetésekor nem szabad elfeledni.
Kérem szépen, én nem a politikai rehabilitációról akarok beszélni, az nem az én hatásköröm. Ebben kapcsolatban csak azt tudom mondani, ez pontosan az az eset, amikor valaki a nem elég felkészült ahhoz, hogy a jogosítvánnyal élhessen. Tudnilik, ő nem akarta a Hitler azt, hogy elfoglalják Magyarországot természetesen. Ő nem akarta azt, hogy itten a Sztójai legyen a miniszterelnök, utálta a Sztólait. Ő nem akarta azt, hogy a zsidókat elvigyék, hát a budapesti zsidók azért részben az ő segítsége menekültek meg. De hogy valaki egy ilyen csapdába bele tudjon menni, hogy elmegy, hogy a Hitler megfenyegeti, hogy elkésik a vonata, hogy bevonulnak a németek. Szóval nem tudott eszközt találni arra, hogy a saját álláspontját a Hitlerrel szemben valahogy biztos. Magyarországnak kétsége rendkívül kicsi volt a mozgástere. Szóval nagy hiba volna úgy képzelni, hogy ez teljesen szabad keze volt, szabad választása volt a magyar vezetésnek arra, hogy ez legyen, vagy az legyen. De azért valamennyi mozgástere volt. Valamennyi mozgástere volt. Ez pontosan az, hogy ő nem ezt a politikát képviselte, de nem talált eszközöket arra, hogy érdemleges ennek ellenálljon, és a kisebbik rosszra gondolta az, hogyha ő nem ellenkezik. Én bevallom őszintén, hogy amikor március 19-e megtörtént, és ugye ez így végbe ment, akkor a kabinet egyik embere, a Köves András, aki sajnos elpusztult a háborúban, ezt nekem mind elmesélte, eljött az intézetbe, mondtam, úristen, kezébe adta az Isten a tárogatót, és nem fújt bele. Szóval lehet, hogy nagyon rossz lett volna Magyarországnak, de vannak esetek, amikor... Szóval én nem mentem volna bele ebbe a játékba, hogy mindig kénytelen hagyok hátrálni. Lehet, hogy nem is jutottam volna idáig. Na hát ezek csak szubjektív dolgok.
Elnök úr, az elmúlt 40 évben Horthy portréját Magyarországon politikai nyomásra igen-igen sötét színekkel rajzolták meg. Az ön véleménye szerint vannak-e itt még feltáratlan dokumentumok? Vannak-e még olyan tanúk, akiknek a segítségével nem pozitív, de árnyaltabb és az igazságnak megfelelő Horthy képet alakítsanak ki a közeljövőben maguk a történészek?
Hiszem, hogy természetesen megvan erre a forrásanyag. Hát a kortársak nagyobb részt már nem léteznek, de azért még egy-kettő akad. Szóval ez szakmai szempontból nem megoldhatatlan. Nem megoldhatatlan, és azt hiszem ideje is annak, hogy ne legyen se egyik, se másik oldalról tabu. Tabu olyan értelemben, hogy Horthy egyértelműen egy fasiszta rendszert képviselt, vagy tabu abban az értelemben, hogy a Horthy kifogástól képviselte a nemzeti érdekeket. A történészek ezt meg tudják csinálni, ha a légkör ezt lehetővé teszi. Nem volna szerencsés, hogyha a tabuk korszaka után a politikai viták akadályoznák meg azt, hogy ez az árnyaltabb kép kialakuljon.
Előbb-utóbb Horthyról árnyalt, történelmileg hiteles képet fogunk kapni. Nem gondolja elnök úr, hogy, mint ahogy ön is említette, 40 év, 50 év távlatából a múlt is rózsásnak tűnik, hogy lesznek Magyarországon olyan erők, amelyek azt fogják mondani, hogy vizsgáljuk csak meg közelebbről Szálasi Ferencet, elvégre akkor vette át az ország vezetését, amikor az ellenséges hadsereg már az ország egy részét elfoglalta, a magyar nemzeti határokat akarta védelmezni, vagy előkerülnek a történelem tacsvonaláról majd olyan emberek, akik azt is fogják mondani, hogy tulajdonképpen Rákosit is vegyük nagyító alá, elvégre az ő korszakában rend volt, olcsó volt a kenyér, és az ember élet, igen, de ez az, amiről meg fognak feledkezni, mert hiszen a múlt megszépít. Elnök úr, nem lát-e egy ilyen veszélyt, vagy pedig ha nem lát, akkor azért nem lát, mert ezek az erők olyan marginálisak, hogy ilyen követelés Szálasi, Rákosi nem láthat napvilágot?
Kérem, ez nem egy kérdés, ez több kérdés. Az első kérdés az, hogy a történész arra nem felel, hogy mi lesz. Természetesen legfeljebb tendenciákat tud megfogalmazni. Tehát arról, hogy egy idő múlva mi lesz Magyarországon, azt lehet, hogy már én se érem meg, arra nehéz válaszolni. A másik az, hogy ilyen szélsőséges, mert ez borzasztó szélsőséges példák, szélsőséges, emocionális megközelítés kétségtelenül a társadalomban van ilyen megközelítésnek a talaja, akkor minden társadalomban, amikor a társadalom érzékeny, sok hatások érték, nyomorúság fenyegeti. Szóval különböző olyan torzító mozzanatok jelentkeznek a társadalomban, hogy szélsőséges, emocionális megközelítések hathatnak rá. Ez olyan, mint a vitorláshajón az aljvíz, nagyon pici, de a hajó lyukas, mert valami baja van, akkor az alvíz olyan, hogy elsüllyed a hajó. Na, kérem, ez a második kérdés. A harmadik az, hogy azért vannak olyan társadalmi, erkölcsi, politikai normák ebben az európai kultúrában, amellyel szembeszegülni csak gazemberek szegülhetnek szembe. És számomra az, aki egy nyilas vezérként akármit akart megvédeni, ezt a gyilkosság sorozatot elősegítette parancsokkal, és az, aki egy másik gyilkosság sorozatot elősegített, ez a két ember és ennek a két garnitúrája soha semmi formák között egy tisztességes politikai demokráciában, egy Magyarországban szerint nem képzelhető el, hogy rehabilitálható legyen.
Elnök úr, én úgy érzem, hogy ez a mindkettőnk, sőt az ország többsége számára elfogadhatatlan kép, hogy itt egy Szálasi vagy egy Rákosi valaha is rehabilitálva legyen politikailag vagy jogilag, ez elképzelhetetlen. Kérdésem mégis reális tőből fakadt, mert valahol a tengeren túlon egy szélső jobboldali csoport néhány évvel ezelőtt a magyar mártírok emlékfalát valahol Ohio államban leleplezte, és az áldozatok között ott volt Szálasi Ferenc neve. Én nem szeretném, és gondolom elnök úr legkevésbé szeretné, ha ilyen emlékoszlopok bárhol magyar földön felállítassanak.
A magyar emigráció, mint minden emigráció, egy sajátos lelkiállapotban él, saját múltját keresi, a saját igazolását. Ezt nem lehet tőlük rossz néven venni, ez beletartozik a fejlődés menetrendjébe. Nem fogjuk kérni az amerikai kormánytól, hogy tiltsa meg, hogy kinek állítsanak emlékoszlopot. Kérem, ez nekik az ő életük során egy ilyen vagy olyan morális szükséglet, csinálják. De itt nem fogják csinálni, kérem szépen. Nincs is érni politikai erő, nincs is olyan hatása ennek, szóval ez inkább egy kicsit karikatúrája olyan embereknek, akik annak idején téves utat választottak, és ezt most utólag próbálják a saját életüket egyenes vonalban elképzelni. Ezt meg lehet emberileg érteni, de politikai igazolni soha.
Tehát elnök úr is úgy látja, hogy Magyarországon a rendszerváltás nyomán sem keletkezett olyan légkör és olyan talaj, amelyben jobb vagy baloldali szélsőségek tömegeket vonzanak.
Kérem szépen, a ilyen szélsőségeket egész biztos nem. Ez egy válságos helyzet gazdaságilag, sok ember keserves helyzetbe kerül, ez majdnem kikerülhetetlen. Nagyon jó volna, hogyha ezen minél inkább tudnánk segíteni, nem a 19. század elejé kapitalizmus jegyében, hanem a mai polgári demokráciák gazdasági struktúrájának egyébként, ami egy kicsit más, mint a 19. századi. Nyilvánvaló, hogy ma is van olyan talaja annak, hogy radikális, néha demagóg szólamok visszhangot nyerjenek. A legkülönbözőbb vonatkozásban. Ez azonban nem éri el azt a mértéket szerintem, ami kezelhetetlen volna, és nagyon szeretném remélni, hogy nem is fogja elérni.
Ugyancsak korunknál maradva, az elmúlt hetekben ünnepelte az ország az 1956-os forradalom és szabadságharc 35. évfordulóját. Elnök úr, az 56-os túlélők jelentős részénél tapasztalható, hogy rossz a politikai közérzetük. Az ön véleménye szerint, aki felnőtt fejjel aktívan élt át ezt az időszakot, és olyan boldog, hogy megérhette 56 rehabilitálását is. Nos, az ön véleménye szerint miért rossz az 56-os cselekvő résztvevők hangulata manapság Magyarországon?
Kérem szépen, hát a rossz közérzet az nem csak az 56-osokra vonatkozik Magyarországon. Ez részben indokolt, részben különböző okokból még indokolatlanul is jellemzi az országot. Nagyon jól tudjuk, hogy külföldi barátaink jönnek, hogy hát miért nem újongtok, csak hogy ilyen kicsit keserű, meg elégedetlen arcokkal találkoznak. Hát ennek sok oka van, mindesetre ez még nem a legrosszabb, ez a kis keserű tartózkodás a történelemmel szemben, mert ez egy forró krumpli, amivel párszor megégettük az ujjunkat, és ez jobb, mint a túlzott önbizalom. Na de térjünk vissza a tényleges 56-osokra. Kérem szépen, először is azt kell mondanom, hogy az 56 az egy forradalom volt. Egy olyan forradalom, amelyben egy hazai politikai rendszer is azt kiépítő, fenntartó szovjet, tehát idegen hatalmi rendszer ellen irányult. A történelem normális menete az nem ellentétben a elmúlt évtizedek történet koncepciójával, az nem a forradalom. A normális menet az, hogy a dolgok, ahogy növekednek a végtagok, egyre nagyobb cipőt húzunk a lábra, nő a gyerek keze, nagyobb kesztyűt kap. Na most, hogyha szűk a ruha, vagy szűk, előbb-utóbb szétpattan. Szóval ott jelentkezik a forradalom, ahol a normális emberi fejlődés összeszorítják, visszafogják, gátakat-e, akkor jön egy explózió. Most mi nem egy explóziós helyzetben vagyunk, szóval az alaphelyzet egészen más. Itt az történt, ugye, hogy a régi rendszer fokozatosan elkeskenyedett, vagy széttágult, új erők jelentkeztek, békés átmenetről beszélünk annak az összes velejáróival. Az alaphelyzet egészen más. Hát nyilvánvaló, hogy azok az emberek, akik ebben a forradalmi alaphelyzettel találták szembe magukat, és kockáztattak nagyon sok mindent, sokan az életüket, azok számára ez egy merőben új helyzet, és nem értik azt, nehezen szubjektíve, nehezen átéret azt, hogy ez most csöndben békésen létrejön az, amiért nekik az életüket kellett kockáztatni.
Félreértem önt, elnök úr, ha azt gondolom, hogy ön szerint az 56-osok csalódottak, mert a kommunista rendszer nem egy újabb forradalom révén dőlt meg?
Idáig nem mennék el, mert nem hiszem, hogy ez tudatos náluk, szóval nem, Nem hiszem, hogy ők azt valószínűnek tartották volna az 56-osok, hogy egy újabb forradalmat kell és lehet csinálni. De az alapérzésük, ők ezt akarták, ezt az újat, de egészen más úton. Na most ehhez még valami hozzájárul. Tudnilik, akkor, amikor 56 lezajlott, akkor még nem vált teljesen világossá az, hogy ez a szocialista rendszer, ahogy nevezték, ez megreformálhatatlan. Ez tulajdonképpen egy olyan történelmi tapasztalat, amely az utolsó évtizedekben vált világossá. Hát az
ember... Lásd, 56-os jelszó, szocializmust magyar módra, vagy csináljunk mindent jobban.
Igen, na most nyilvánvaló, hogy az 56-osok általában véve nem arra gondoltak, hogy egy korábbi társadalmat kell restaurálni, kevesek kivételével, voltak ilyenek is. Arra gondoltak, hogy egy új társadalmat. Ennek az új társadalomnak a modellje azonban, elméleti modellje az volt, hogy hát akkor legyen ez egy szocializmus, de legyen egy jó szocializmus, tehát egy magyar szocializmus, nemzeti érdekeket képviselő szocializmus, nem olyan, amit a szovjetek...
De a gyárak közös tulajdonban, a vállalatok nemzeti kézben, ugye?
Egy kicsit ugye magántulajdon, meg ilyen szempontból ők nem gombolták vissza a mellényt egészen addig, mint Deák Ferenc ajánlotta volna nekik, hogy hát tulajdonképpen az egész rendszer megreformálhatatlan.
Mondhatjuk azt, hogy az 56-osok ezek szerint egy javított, alaposan javított szocializmust akartak, míg manapság nyilvánvalóan a szocializmus a történelem szemétdombjára került, és itt visszáll a polgári demokrácia.
Azt hiszem, hogy alapjában valóban arról van szó, hogy akkor a nagy előre haladásnak azt tűnt mindenki előtt, hogy ezt az ember, szóval a szocializmusnak az emberies eszmevilágát megmenteni a gyakorlati kivitel szörnyűségeitől. Na most nem mindenki vallotta ezt. Nem mindenki vallotta ezt, akkor se. Nehogy azt higgyük, hogy 56 az egy teljesen monolit, egyértelmű, egyszínű politikai tendencia volt. Abban nagyon sok minden volt, amely különböző tendenciáknak a belső ellentmondásai nem éleződtek ki azért, mert közös frontra állította őket a közös ellenfél, hazai és külföldi.
Lehetséges, hogy a közös ellenfelet, ha akkor legyőzzük, tehát a szovjeteket, akkor polarizálódnak. Akkor vannak, akik valóban szocializmust akarnak emberi arccal, és lesznek olyanok, lettek volna olyanok, akik kiállnak nyíltan, hogy mi a polgári demokratikus rendszert akarjuk.
Azt hiszem, hogy igen. Őszintén szólva, most emlékeimet idézem, ugye 56 végéről, akkor nem csak az volt számunkra szörnyű november 4-én, hogy eltiportak valamit, ami egy történelmi jelentőségű és nemzeti szempontból is óriási valami volt, és ennyi ember életbe került, hanem az is, hogy egy spontán népi széles tömegeket mozgató forradalmi megmozdulás nem futhatta ki a maga formáját. Lehet, hogy utána nagyon élesen szembe kerültek volna a különböző tendenciák, de akkor talán alkalma lett volna annak a tendenciának, valamelyiknek, amelyiknek szélesebb társadalmi talaja van, vagy hatékonyabban működik, saját magunktól bemutatni azt, hogy magunk ki tudunk valamit alakítani, nem a torkunkon nyomják le. Na már most én, most már ez egy kicsit spekulatív dolog, de én azt hiszem, hogy ez van az 56-osok hangulata mögött. Na már most persze a valóságban van még egy, hogy itt azért borzasztó sok embert nem csak kivégeztek, többet végeztek ki, mint 19-ben vagy 1849-ben együttesen, hanem rengeteg embernek tönkretették az életét, karrierjét, munkáját, félredobták, rehabilitálni lehet őket, erkölcsileg politikák, de nem csinálható vissza.
Nem lehet az évtizedeket vissza.
Nem lehet az évek, elveszett éveket vissza, de nem lehet azt jóvá tenni, hogy akkor nem vették fel az egyetemre, nem lehet azt meg nem történni tenni, hogy valakit évekre becsuktak, egészsége tönkrement. Szóval ez a szörnyű ebben a megtorlási szakaszban, hogy olyasmit csinált, amit az utókor teljesen jóvá tenni, még akkor se tud, hogyha a jó akarata és a szándéka ehhez megvan, és még ha meglennének az anyagi eszközei is hozzá, mint hogy jelen országunknak nincs ezzel igazán meg. Ezzel a sérelem és katasztrófa halmazzal teljesen rendbe jönni, egyszerűen nincsenek is meg a lehetőségeink.
Mi a kiút? Kihal ez a generáció?
Hát kérem szépen, hogy kihal, az biztos, mert az eddigi tapasztalatok szerint bár tudományosan bizonyítva nincs, hogy mindenkinek meg kell halni, de az eddigi tapasztalat szerint több ezer éven át körülbelül ez történt, úgyhogy erre számítani lehet.
A Szabad Európa Rádió 1991. november 9-i műsorát hallották. A változó Horthy képről, az 56-osok közérzetéről és más akkori kérdésekről beszélgetett dr. Kosári Domokos történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökével, Székely Gábor. A Szabad Európa Rádió műsoraiból fennmaradt archív felvételeket az Országos Széchenyi Könyvtár gyűjti és őrzi. A gyűjtemény darabjai ott meghallgathatóak, kutathatóak.